Lázár János közlekedési miniszter nyilvánosságra hozta az új KRESZ 151 oldalas tervezetét. Erről beszélgetünk a mai arénában szakértőnkkel. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit és a YouTube csatornánk nézőit. Herceg Zsolt vagyok, és üdvözlöm vendégünket, Pető Attilát, a KRESZ professzort. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
A jelenlegi KRESZ-t akkor fogadták el, amikor én születtem, és az egyébként velem egyidős közlekedési miniszter, vagyis 50 éve. A szükség vagy a szándék hiányzott fél évszázadon keresztül az új közlekedési szabályrendszer megalkotásához?
Nagyon sokszor mondom azt, hogy olyan jó lenne találkozni azokkal az emberekkel, akik 75-ben írták a KRESZ-t, hogy mi volt a szándék, amikor látok egy-egy szabályt és csóválom a fejem, hogy oly, ez megállja helyét, vagy nem. 50 év nagyon sok idő, főleg a mai felgyorsult világban a közlekedés szempontjából, tehát mindenképpen megérett a rendszer azt, hogy korszerűsítsük, hogy egyszerűbbé, érthetőbbé tegyük, hogy a kor kihívásainak megfeleljünk. 50 év alatt azért voltak módosítások, de múltkor épp összeszámoltam a KRESZ alapja 85%-ba ugyanaz, mint 1975-ben volt.
A jelenlegi KRESZ-szel ön szerint mi a legnagyobb baj?
Hát így első ránézésre, hogy hosszú. Tehát mindenki azt mondja, hogy a régi KRESZ-ben volt 63 paragrafus, itt meg 200 fölött járunk, sőt valaki kinyomtatta majdnem 60 oldal A4-es formátumba. Tehát ránézésre hosszú, de ha bármikor megkérdeztem embereket, hogy mit szeretne látni a KRESZ-ben, mindig azt mondták, hogy még ezt is írjuk bele, még azt is. Tehát ez egy ilyen társadalmi szándék volt, hogy minden legyen benne. Hát most tessék, minden benne van, úgyhogy lehet kibogozni a különböző fogalmakat, szabályokat és egyebeket.
Ezt is fogjuk tenni. Az új KRESZ alapelve, hogy a gyengébet védi az erősebbel szemben. No, de ez eddig nem így volt? Tehát a mostani KRESZ az egy kegyetlen valami, ami a nagyobbnak, a nehezebbnek és a gyorsabbnak kedvez?
A hatályos KRESZ egy jogszabálygyűjtemény szabályok sorozata. Az új KRESZ annyiból tér már is el, hogy 7 darab alapelvet határoztak meg a szakértők, amit leírtak, hogy bármilyen szabályt nézek, mindig a prioritás ez a 7 alapelv. És ebben szerepel az egyikként a gyengébbek védelme, vagy a védtelen közlekedési szereplőkre való figyelem. Tehát ez azt jelenti, hogy bármilyen szabályt mondok, akár egy jobbkész szabályt be kell tartani, de ez felülírhatja az, hogy a védtelenre figyelni kell. Tehát ha mégis azt látom, hogy a másik jobbról jön és nem adja meg az elsőbséget, mondjuk egy kerékpárral, akkor nem mehetek neki, és nem mondhatom azt, hogy most ő lesz a hibás, vagy ha fordítva történik az eset, akkor én. Tehát itt a gyengébb szereplő, az nem csak a jármű és a gyalogos viszonylatában értendő, hanem mondjuk egy nagy jármű, egy teherautó, meg egy kis személygépkocsi viszonylatában. Ez egy nagyon fontos alkalmazkodási követelmény az új KRESZ-ben.
Oké, kiengedtük a kéziféket, fölkapcsoltunk egyesbe, jöjjön a kettes és a hármas fokozat, a részletek, sebességhatár. Nem biztos, hogy lesznek, ha jól olvasom, de lehetnek olyan autóút szakaszok, ahol 120-szal, és olyan autópálya szakaszok, ahol 140-nel is lehet majd repeszteni. Rögtön az jutott eszembe, hogy legyünk már őszinték, hát azért most is ennyivel mennek az emberek, nem?
Már is megnyugtatok mindenkit, személyautó, hiszen 90%-ban azzal közlekedünk, rá vonatkozó sebességhatárok alapból nem változnak. Más kérdés, hogy ahogy lakott területen belül is látjuk, hogy 50 helyett táblával lehet 70-nel menni Hungária körúton, ez a lehetőség most már meg lesz autópályán is, ez eddig nem volt benne a jogszabályban, tehát a 130 megmarad, az egy kőbevésett érték, ugye azért a nemzetközi normákhoz is igazítva, de ha a közútkezelő úgy dönt, hogy egy szakaszon, mondjuk Székesfehérvártól Siófokig egyenes a rész lehet száguldani, akkor kiteheti a 140-es, akár a 150-es táblát, és akkor ez azt jelenti, hogy személygépkocsival, kistergépkocsival és motorkerékpárral ennyivel lehet menni. Hogy ez a biztonságra hogy hat ki, ez majd nagy kérdés lesz. Egyébként én úgy látom, annyi száguldó nincsen az utakon, és ráadásul egy érdekes jelenség, hogy jönnek az elektromos autók, egyre lassabban mennek, mert 140-nel nem fog leírni Siófokig, ugye a kisméretű elektromos autó, tehát én szerintem azért nem lesz annyival több gyorshajtás.
Van egy szűk, de nagyon hangos életmód kisebbség, ami szerette volna elérni, hogy legyen néhány olyan autó pályaszakasz, ahol bármennyivel lehet menni. Ennek nem volt realitása, igaz? Nem is került be?
Hát én úgy tudom, Európában egyedül Németországban vannak ilyen szakaszok, azért a német fegyelem az ismert magyar fegyelemhez képest. Én szerintem ennek nincs realitása. Még mondom, ez a 140, ne adj Isten 150 is soknak tűnhet bizonyos helyzetekben, de valóban nagyon sokan ennyien mennek, és ez egy nagyon érdekes gondolatmenet, hogy akkor, ha 130-at előírunk, akkor úgyis 150-nel mennek, ha 150 lesz, akkor meg 170-nel mennek. Tehát ne buzdítsuk az embereket arra, hogy így menjenek sokkal gyorsabban.
Pláne, hogy autópályán sem könnyű közlekedni mindig, ott van például a besorolás, ami változik majd az autópályákon, hogy ha bevezetik ezt az új kreszt, hiszen hangsúlyoznunk kell végig a műsor folyamán, hogy ez még csak egy tervezet, de hogyha betartják majd az autósok az új szabályokat, akkor hogyan is megy majd a lavírozás, sorolás az autópályán, mert annak most egyrészt vannak szabályai, meg van, ahogy csináljuk.
Picit mosolygok, hogy ennyire részletesen sikerült már ezt a jogszabálytervezetet megnézni. Azért nekem is órákig, napokig tartott, amíg ezt átnéztem.
Ráment az éjszaka, de
megértem. Gondolom, igen, de azért ez ügyes volt, hogy ez kiszúrta. Valóban van egy ilyen, és ez egy jelenség, és nem csak autópályán, bárhol, ahol gyorsítósáv van, hogy valaki elől egy kicsit óvatosabban próbál besorolni, és a mögötte lévő kivág, az már rég az autópályán van, na az új szabályozást ezt megtiltaná, tehát aki a gyorsítósávban elő van, az hajthat rá a következő sávra. Ha mögötte lévő ráhajt, akkor meg ne menjen elé, hanem engedje udvariassan maga elé. Mondtam alapelveket a közlekedésbe, egyik ilyen alapelv például az együttműködés elve, meg a kultúrált közlekedés elve, tehát ez szolgálja ki, tehát ne haladjunk a másik mögött be a gyorsítósávról, hanem szépen várjuk ki a sorunkat, ez lenne ennek a szabálynak a lényege.
És nem csak a kereklámpásoknak, ugye mindenkire fog vonatkozni.
Ez így van.
Van ez a mellette elhaladás, ezt is bevezetik. Fordítsuk le a mindennapok nyelvére. Megyek az M7-esen, a középső sáv tele van, a jobb sáv üres, ott nem illene előzni. Csináljuk néha, de nem illene, mert hogy nem szabályos előzni. Ha bevezetik az új kreszt, akkor ilyen körülmények között jobbról is lehet majd előzni, mert az nem lesz szabálytalan?
Na már is ugorjunk vissza egy lépést. Az, hogy előzni szó, teljesen új értelmet kap a új kreszbe. Pont ebből volt a vita, hogy az a jobbról elhaladás, az most előzés vagy nem. Úgyhogy ezt most úgy néz ki, tisztába tettük, én ennek örülök. Előzés az a klasszikus eset, amikor kétszer egy sávos úton átmegyek a felezővonalon a túloldal, és elmegyek egy jármű mellett. Ami nem ez, tehát több sávon közlekedek, nehogy Isten egy biciklis mellett, ha elférek sávon belül, az innentől mellette elhaladás. És a mellette elhaladás szabályai enyhébbek, és valóban azt mondja a szabály, hogy ha forgalmi torlódás van, akkor egyértelműen jobbról is elmehetek mellette. És megint ugye az alapelv, nagyon sokszor visszautalok erre, szabálykövetés alapelve azt mondja, hogy mindenkinek be kell tartani a szabályt. De azt tapasztalom, hogy a másik nem tartja be a szabályt, és aki a középső sávba megy, nem tartja meg, akkor megfelelő óvatossággal elmehetek mellette. Tulajdonképpen így fogja megengedni a szabály ezt, hogyha belül döcög valaki, akkor jobbról elhaladhassak mellette.
Szürke zóna az, hogy mi az a megfelelő elhaladás, megfelelő óvatosság?
Hát igen, itt az a gond, hogyha ilyenkor egy baleset történik, akkor nyilván felelőssége vannak, aki szabálytalanul a belső sávba ment, és hát én is felelősséggel tartozhatok, hogyha nem követtem el mindent annak érdekében, hogy ne legyen baleset. Mert az életvédelme és a vagyonvédelme továbbra is az első számú szabály a kreszben. Tehát magyarul azt kell mondanom, hogy elmehetünk mellette, tehát a rendőr nem fog ezért megbüntetni, de vigyázzunk arra, hogy ebből ne legyen baj. Tehát azt látjuk, hogy a másik szabálytalanul ki akar sorolni, akkor inkább maradjunk le és ne erőszakoskodjunk. Mert mondom, nekünk is bajunk lehet szabálykövetés és a bizalmi elv kapcsán.
Ez a cipzár módszer részben, amiről most beszélünk, gyorsabban fog nyílni és záródni a cipzár? Magyarul az autópályákon dinamikusabb lesz a forgalom mostantól? Nem mostantól, hanem hogyha bevezetik az új kreszt.
Most a cipzárelv, meg az autópályás közlekedés az nem teljesen ugyanaz, tehát cipzárelvről akkor beszélünk, ha megszűnik egy sáv, ami persze autópályán is lehet, és most ez konkrétan rögzítve lesz a kreszbe. Eddig ez egy hagyomány volt, ha kitekintünk Európába, ott azért voltak erre szabályok, Magyarországon most kerül bele először a cipzárelv, aminek az a lényege, ha gyéra forgalom megszűnik a sáv, akkor azért próbáljunk figyelni a másikra, próbáljunk alkalmazkodni hozzá, akár udvarias lenni, de hogyha sűrű tömött sorokba mennek a járművek, akkor egy kötelezettség lesz, hogy az előhaladó besoroló járművet segíteni kell a besorolásba. Tehát itt már nem egy ilyen magam eldöntöm, mit csinálok módszer lesz, hanem ez egyfajta kell, tehát kötelezettség lesz.
Nagy előzékenységet vár el az új kressz a közlekedőktől. Ön szerint most annyira előzékenyen közlekedünk, amennyire ez az új tervezet feltételezi rólunk?
Hát szerintem nem, de nagyon úgy van, nagyon úgy néz ki, hogy nem a szabályokon fog ez múlni. Tehát azért egy dolog, hogy mi van leírva a szabályba, a másik pedig, hogy mennyire tiszteljük a szabályokat. Tehát mindig szoktam mondani, ki ne tudná az, hogy a vasúti átjáróban nem megyünk a vonat alá. Mindenki tudja, mégis minden hónapban valaki a vonat alá megy. Nem azért, mert nem ismeri a szabályt, hanem nem tiszteli. Tehát itt is az van, hogy ez a KRESZ egy nagyon jó alapot készít arra, hogy az emberek szabálykövetőbbek lesznek, vagy legyenek, de azért az embereken múlik ez, hogy tényleg így lesz.
Már amiről eddig beszélgettünk, az is azt jelenti, hogy az új KRESZ az élethez, a mindennapi gyakorlathoz, a hétköznapi közlekedők által kialakított szokásokhoz próbálják igazítani?
Nagyon sok pontban látom ezt a törekvést, az előbb említett cipzár elvien, hiszen évekkel ezelőtt is már gyakorlatilag alkalmaztuk. Nagyon sok helyzetben nyomon követhető. Azért sajnos azt is kell mondanom, hogy a KRESZ mégiscsak egy jogszabály, tehát valamilyen szinten a jogászokat is ki kell szolgálni. Tehát azt látjuk, hogy 160 fogalommal kezdődik a KRESZ, az nem az emberek bosszantása miatt van, hanem egy jogi esetben egyértelmű legyen a döntés. Tehát kiszolgálja az embereket is, de sajnos muszáj jogi nyelvezet. Ezért vagyunk mi nagyon kiemelt helyzetben, tanárok, oktatók, mert nekünk kell majd a KRESZ-be egy olyan tananyagot készíteni, amiből mindenki fogja érteni, hogy hogyan kell közlekedni. Tehát ne, mindig mondom, hogy most nehogy neki álljon valaki a jogszabályt akár ilyen szinten böngészni, mert bele fog zavarodni, hanem várja meg azokat a tananyagokat, amiből majd lehet közlekedni, lehet tanulni.
Lefordítják hétköznapi szituációkra, közlekedési rajzokat készítenek, ugye? Így kell elképzelni.
Nagyon érdekes, jártam Amerikában jó régen, és hoztam magam egy KRESZ-könyvet, és mindig dicsekedtem, hogy csak ilyen vastag, így mutatom az ujjammal, szerintem fél centi sem volt. 50 oldal, és az emberek tudnak közlekedni abban a nagy országban. Erre most derült ki, Amerikából üzent valaki, nem igaz, Amerikában is van 300 oldalas KRESZ jogszabály paragrafus szerint, de az embereket nem fárasztják a jogszabálya, hanem csak a kivonat. És nekünk a tananyagkészítésbe, a vizsgáztatásba szerintem ezt a vonalat kell követni.
Beszéljünk még a sebességhatárokról, szintén hétköznapi szituáció, persze nagyon fontos az áruszállítás, az ember azért mégiscsak bosszankodik, amikor megy a teherautós előtte, esetleg két teherautó megy egymás mellett, és nem tudok haladni. Ez is változik majd az új KRESZ szerint, az ő sebességhatáruk, illetve a buszoké, valamint az utánfutót vontató járműveké. Hogyan és az ön megítélése szerint ez a hétköznapi életben az utakon mit fog eredményezni?
Tehát jelen pillanatban a KRESZ-ben az szerepel, hogy lakottereken kívül és autóúton ezen járművek, tehát tehergépkocsi, autóbusz, utánfutós, akár személygépkocsi is csak 70-nel, autópályán 80-nal közlekedhet, és akkor visszautalhatok az előző gondolatra, de úgyse ennyivel mennek, mert a kamionosok ott döngetnek 90-nel. Most úgy néz ki, hogy egységesen mindezek a járművek minden lakottereken kívül helyen 90-nel közlekedhetnek. Ez azért jó, mert a személygépkocsik és tehergépkocsik sebességhatára közelít egymáshoz. Minél nagyobb ez a különbség, annál veszélyesebb a közlekedés, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó szabályozás lesz, és hát remélem nem úgy gondolkoznak a kamionosok majd, hogy most 90, akkor mehetek 110-zel.
Ez majd kiderül, hogyha szeptemberben tényleg bevezetik, akkor úgy október-november környékén azért már látni fogjuk, hogy az emberek mit fogtak föl, és mit tartanak be ebből az új KRESZ-ből. Még egy jármű kategória, a robogók, amiket egyébként majd erről később beszélünk, végre lehet robogóknak hívni, de hogy most 40-nel lehet menni, ha jól tudom, és akkor láttam, hogy lesz egy kicsi emelés, hogyha ez a tervezet életbe lép. Ennek mi értelme, hogy 5-tel megemelik?
Mosogok egy kicsit a robogó kifejezésen, hogy végre ez lesz. Hát én készítettem egy filmet, és bedobtam ezt, hogy robogó. Ebben volt a legtöbb vita, hogy de a robogó egészen más jelent. És akkor mondom, de hát a segédmotoros kerékpár se azt jelenti, ami eddig volt, mert az a kerékpár, amin van egy dongó motor, úgyhogy szerintem ez az elnevezés nem végleges. Én örülnék neki, mert egyszerűsíteni a tanulást. Tehát a robogóval való közlekedés nagyon népszerű Magyarországon, mind a vidéki falmakban, mind a városban, gondoljunk csak a futárokra. Ugye nagyon érdekes ellentmondás van, 50-re akartuk fölemelni a robogók sebességét, de nem lehet, mert van egy uniós jogszabály, hogy a robogók, segédmotoros kerékpárok tervezési sebessége maximum 45, egyébként eddig is ez volt, tehát azt lehetett megkérdezni, hogy eddig még nem volt, akkor 45 a maximális sebesség, hát 75-be kellett volna megkérdezni a KRESZ szabályalkotóit, hogy miért 40 lett, ezt most fölemeljük 45-re, sajnos magasabb értékre, e jogszabály miatt nem lehet, elképzelhető, hogy pár év múlva annyira korszerűek lesznek ezek a járművek, hogy ezeket a jogszabályokat is átírják, és akkor akár 50-nel is közlekedhetnek. Tehát robogó innentől, ha bejön az új KRESZ, 45 km/h.
Az eddig ismertetett tervezett változtatások közül melyik volt az, amiben az ön keze tanácsa, véleménye benne volt, vagy amit akár szinte ön írt?
Hát ami az én nevemhez köthető, és fölvállalom, hiszen mondom, gyakorlott kressztanár vagyok, és tudom, melyik az a fogalom, amit a tanulók csak így néznek, nem értik, ez a várakozás szó.
Tehát a pont ezzel akartam folytatni, képzelje.
Nagyon jó. A várakozás szó azt sugalja az embereknek, hogy várok valakire. Egyszer volt egy nyelvtanár, egy kresztanár, és elmagyarázta, hogy tényleg ez egy nagyon rossz szerkezet, mert nem tudom fölidézni, hogy miben magyarázta, és én mondtam, hogy ha már a táblában ott van egy P betű, hogy parkolás, akkor legyen már a várakozás parkolás, az valahogy egységesebb az emberek fejébe, úgyhogy úgy néz ki, az új keresztbe parkolás szó lesz, az hozzám köthető. Bár múltkor ért egy kudarc, mert egy ilyen konferencián ezt említettem, és odajött egy bácsi, hogy de a parkolászó meg magyartalan, mi lesz magyartalan a magyar kressz? Nem tudom, én szerintem a parkolás már egy hekte magyar szó, nem nemzetközi szó, tehát a parkolás hozzám köthető, de szorgalmaztam az egyszerűsített szavakat, a robogó, a traktor, a zebra, hát végre mondjuk már ki, hogy zebra kijelölt gyalogos átkelő helyet, vagy a forgalomirányító fényjelző készülék helyett mondjuk már ki az, hogy lámpa, tehát ezek az egyszerűsítések valamilyen szinten hozzám kötődnek.
Parkolás, ha életbe lép a tervezet, mi változik? Hogy fogunk nem várakozni végre, hanem parkolni, és hol, és hogy nem?
Ami megszűnik, ez az 5 perces határ, amit szintén nem értett senki, hogy most 5 percig ez, 5 percig az, ha ott vagyunk a kocsinál, de ha kibeszállunk, rakodunk, akkor nem számít az 5 perc. Nem, az elv az, hogy amikor az ember elhagyja az autót, nem tud beavatkozni, tehát ha mondjuk egy garázs előtt állok, nem tudok már arrébb menni. Ha benne ülök, megkérnek, arrébb megyek. Tehát ezt vegyük külön, ott a vezető, vagy nincs ott a vezető. Nagyon fontos, rögzítettük végre, hogy maga a megállás a forgalom elhagyását jelenti. Tehát a forgalomban is meg lehet állni egy stopptáblán, egy lámpánál, de az nem az a megállás. Szerettem volna más szót, de nem találtunk. Kiállás, félreállás, ezek nem magyaros szavak. Úgyhogy marad a megállás, amikor elhagyom a forgalmat. Ha ott maradok a járműnél, megállás. Ha elhagyom a járműt, akár egy percre is, onnantól kezdve parkolás.
De egy percre el lehet hagyni?
Nem, tehát egy percre is ott hagyom, már az is parkolás. Tehát abban a pillanatban, hogyha nem tudok beavatkozni, nem tudok arrébb menni, onnantól kezdve parkolás. Egy nagyon érdekes megjegyzés azért találtam a tervezetbe, az, hogy a vezetőnek ilyenkor a járműben az kormány mögött kellene ülni. Én gyanítom, ez azért lesz, mert lehet, hogy egyszer kamerával fogják nézni a tilosba parkolót, és akkor egyértelmű, hogy aki, ahol nincs vezető, az szabálytalan parkol. Ezzel az a gondom, mert kiszállok a csomagtartóból, kiveszek valamit, akkor szerintem az még ugyanúgy parkolás. Na hát ezeket lehet majd megvitatni, azért kérdezték a véleményünket.
Vannak olyan előforduló szituációk az életben, amikor muszáj kiszállni és otthagyni a kocsit, hát ugye ilyenkor szoktunk vészvillogozni. Most akkor egyrészt ez most hogy van, szégyellem, de nem tudom speciál, hogy most hogy van az, hogy amikor én ott hagyom a kocsimat tényleg 30 másodpercről vészvillogóval, az szabályos-e? Biztos nem, de hogy ez szabályos lesz, vagy ugyanúgy szabálytalan marad?
Nem lesz szabályos. A hatásban nem volt benne a vészvillogó, de a tananyagokban mindig szerepelt, hogy a vészvillogóval leplezni a szabálytalan parkolás nem illik. Továbbra se lesz benne, mert az lesz benne, hogy az a parkolás, amikor elhagyom a járművet, ha pedig ott maradok, megállás. Ez azért fontos, mert a parkolni tilosnál megállni szabad. Jó, de egyébként, ha olyan helyen állok meg, vagy parkolok, ahol nincs tábla, akkor nem kell vészvillogok, ki be lehet szaladgálni.
Nem az én személyes érelmeimről, vagy érdekeimről szól a műsor, amit most kérdezek, az nagyon sok szülőt érint. Viszem a gyerekeket az iskolába, adott esetben kocsival. Ott, ahova az én gyerekeim járnak, tényleg se szabályosan, se szabálytalanul nem lehet megállni, de ki kéne rakni a gyereket. Lesz az új kresszben a tervezet szerint erre valamiféle megoldás, és hogyha igen, akkor mi az? Ebből hatalmas torlódások és mutogatások, anyázások szoktak lenni, főleg, ha még jön a kukásautó is.
A megállás és a parkolás mellett szokhatunk egy új fogalmat, az lesz, hogy utascsere. Az utascsere egy rövid ideig, hát most azt mondjuk egy percig, bár nem hiszem, hogy valaki mérni fogja, tartó megállás, aminek kimondottan az a célja, kiszáll az utas, becsukja az ajtót, viszontlátásra. És nyilván az utascsere érvényes lesz az iskoláknál, óvodáknál is, tehát amennyiben csak annyi van, hogy kinyitom az ajtót, gyerek bemegy az iskolába, akár egy ilyen óvoda vagy iskola vezetbe az út közepén is meg lehet állni, addig szépen türelmesen várja meg a mögöttem lévő, értse meg ezt a helyzetet. Más a helyzet akkor, ha be kell kísérni a gyereket, mert egy éves gyereket nem biztos, hogy beengedek, akkor nyilván sajnos továbbra is olyan helyen kell tartózkodnom, ami szabályos, tehát erre nem ad mentséget, de az utascsere például szabályos lesz, úgy néz ki autóbuszöbölben, esetleg a járdára föl lehet állni, kerékpársávon ezt olvastam a tervezetbe, nyilván ha jön a kerékpáros, akkor menjek arrébb, de tényleg az utascserének az a lényege, hogy pár másodpercig tartson.
Milyen új táblák lesznek? Már most is éri Vád a jelenlegi kereszt, meg aki autózik, az látja néha az út szélén, hogy a Szántóföldet nem lehet látni néha, akkora táblaerdő van mellett, a reklámokról meg nem is beszélve, szóval lesznek új táblák?
Van egy ismerősöm, az azzal szórakozott, tegnap jelent meg a jogszabály, hogy már összeszámolt, hogy 310 kereszttábla van, plusz még vagy 40 kiegészítő tábla, amit kombinálni lehet az alaptáblákkal, tehát végtelen a tábla erdő.
Igaz, de kérem, ön mindegyiket ismeri?
Igazából szerintem igen. Néha bajban vagyok, ha pontos nevét kell elmondani, tehát tudom, hogy mit jelent. Azért szó szerint nincs, mindent én se tudok. Ugye kedvencem volt, amikor megjelent az erőletolt kerékpáros felállóhely balra kanyarodó kerékpárosok számára. Ezt azért volt muszáj megtanulni, mert egyszer kikérdeztek, és ott láttam, hogy tudom, mit jelent, de nem értem, vagy nem tudom elmagyarázni, vagy nem tudom szó szerint elmondani. Szerintem minden táblát ismerek. Lesznek újszerű táblák, de nem alaptáblák.
Például?
Tehát például a kedvencem egy háromszögű veszélyjelző táblába egy felborult autó. És akkor ott találgatott az internet népe is, hogy ez mit takarhat. Akadályozó autó az úton.
Örökre?
Hát igen, érdekes, de azért a kor halad, hiszen ma már egyre több olyan tábla van, ami nem tábla, hanem lámpa, mondjuk az autópályákon, és például ott ki lehet tenni ilyet. Vagy hogy ködös út, és akkor egy autó beleszalad ilyen vonalakba, ugye ez a láthatóság korlátozottsága, tehát ezek az újszerű táblák, nem olyan sok van. Ami engem egy kicsit meglepett, hogy bekerül a kreszbe egy tankkal a hadi út. Ez egy új fogalma. A fogalmak közé is, meg a táblák közé is, ezt egy kicsit elrettentem, de hát ilyen is van, és ilyennel is kell számolni, és figyelni kell. De mondom, alapvetően a közlekedési jelzések maradnak azok, a lámpák is maradnak, annyi, hogy a lámpák elnevezést kapnak, de szerintem ez hétköznapi értelemben. Tehát háromlencsés lámpát nem fogja senki általános jelzőlámpának hívni, vagy a kerékpár jelzőt a háromlencsés kerékpáros lámpának, vagy a fedezőjelző a kedvencem. Na, melyik a fedezőjelző?
Tanár úr, kérem, én készültem, de nem tudom.
Az a piros és sárga lámpa, ami általában a villamos áthaladását biztosítja. Ja, az fedezőjelző, és a fedezőjelzőnek lesz egy ellenőrző jelzője, az meg a villamosnak lesz, hogy mehet ilyenkor.
Mindent elkövet, de akkor is tartom a fonalat, szóval, hogy táblák nem is szűnnek meg, és ezt úgy is kérdezem, hogy lehet, hogy a tervezet szerint nem, de ön szerint van felesleges közlekedési tábla?
Hát sokan mondják, hogy az összes tábla felesleges. Kedvencem azok a kommentek, hogy mi a fenének van stop tábla mindenhol, úgyse áll meg senki. Na, erről se nyissunk vitát, mert szerintem a stop tábla azért van, hogy az ember az agyát egy picit reszetelje, és akkor állásból sokkal könnyebben tud dönteni. Szerintem ezek a táblák kifejezők, sok van belőle, de hát segítik a közlekedést, tehát nincs ezzel baj.
Táblák tekintetében tehát nem, de nyelvezetében egyszerűbb lesz a kressz, és akkor rövidebb is lesz.
Nem lesz rövidebb,
nem lesz.
És nem lesz egyszerűbb se. Hiába egyik oldalon egyszerűsítünk, azért lesznek bonyolult a fogalmak, vegyes sávrész, például egy teljesen új fogalom az út szélén, egy méter szélességű sáv, ahol a kerékpárosoknak, gyalogosoknak kéne sétálni, ha nincsen járda. Azért a gyalogos fogalom eddig nem volt a kreszben, most lesz ilyen gyalogosszerű eszköz. A gyalogosszerű eszköz például az a kis jármű, amivel a teherautóról ilyen távirányítással beviszik a cuccot a boltba, hogyha ott áll meg az útszélén és a járdán megy keresztbe. Tehát azért lesznek olyan fogalmak, amire azt nézzük, hogy hoppá, ez mit jelent, de hát majd megszokjuk és megtanuljuk.
Még egy kérdés a sávokról. Leállósáv, azt régen el akarták nevezni vészleállósávnak, mert láthatóan az emberek nem értik, hogy az mire való. Bocsánat, nem minden közlekedő érti, hogy mire való. A leállósával, vészleállósával, szóval azzal a oldalsó kis sávval kezdenek valamit?
Javasoltuk annak idején mi is, hogy ne leállósáv legyen, de hát a közutasok ragaszkodtak hozzá, hogy a leállósáv annyira ismert fogalom. Annyi sikerült elérni, hogy tehát a városon belül is voltak eddig leállósávok, nem gyakran, de lehetett, azt most betonos útpatkának fogjuk hívni, tehát akkor egy leállósáv kimondottan autópálya és autóút lesz, hogy ne kavarjuk, és közben eszembe jött egy közúti jelzés, ami megszűnik, a kapaszkodósáv. Tehát gyakorlatilag ez a tábla így megszűnik. Ha azt akarják, hogy a sávba bizonyos sebességgel menjünk, hogy most is csinálják sok helyen, beleírnak egy kék sebességértéket, és akkor az alatt le kell menni egy sávval arrébb.
Az anyag szerint hogyan változik a kerékpározás szabályrendszere? Leegyszerűsítem, járdán meg zebrán lehet majd spiccesen biciklizni?
Én röviden válaszoljak, jó?
Válaszoljunk hosszabban, igen, ez fontos igen. Téma.
Jó, hát nyilván hosszabb. Azért érdekes ez a téma, mert ahogy megkaptam én is a Kressz tervezetet, az első volt, hogy nekiestem, és pont a kerékpáros témát dolgoztam fel, én ebből szoktam filmeket csinálni, tanítási anyagokat, úgyhogy most elég jó benne vagyok, úgyhogy napra készen tudok válaszolni, és akkor már is egy dologra hívjam fel figyelmet, aki esetleg szintén böngészi a Kressz jogszabályt. Nagyon sok szabály majd több helyről kell összeszedni. Ez egy új szerkesztési elv. Például, amit beszéltünk az előbb, hogy a többsávos közlekedés az autópályán, az a haladás szabályban, a mellette elhaladásnál, a forgalmi sávok használatánál, az autópálya használatánál mind-mind benne, és össze kell rakni. Ilyen a kerékpáros szabály, hiszen a kerékpáros paragrafus azzal kezdődik, hogy az általános szabályok a kerékpárokra is érvényesek. Tehát egy jobbkéz szabály, külön nem emelünk ki a biciklisnél, az a jobbkéz szabály, vagy egy kanyarodás szabály kerékpárosra is érvényes, és akkor ott soroljuk az eltéréseket. Alapvetően a szabályok kerékpárosra annyiban nem változtak, inkább életszerű pontosítások történtek, és akkor, amit kérdezett, beszéljünk róla, zebra. Sőt, nem is azzal kezdem a járdával, mert összefügg a kettő. Tehát eddig járdán alapvetően nem szabadott kerékpározni, annyi engedmény volt, hogyha az úttest kerékpározása alkalmatlan, tehát nagy kátyuk, pocsolya van benne, akkor fölmehetünk a járdára. Most egy kicsit engedett a kereszt, először is azt mondja a szabály, hogyha az úttesten tilos a kerékpározás, akkor fölmehetünk a járdára, ha valami miatt megtiltják. Vagy a másik, hogyha forgalmi ok olyan, vagy egyéb körülmény, tehát ebben benne van a kátyús út is, de benne van a nagy forgalom is, akkor szintén mehetünk a járdával. Kedvenc példám, mindig elmondom, a Rákóczi út. Hivatalos a Rákóczi úton szabályosan a határos kereszt szerint biciklizni a buszsáv és a mellette lévő sáv között kéne, a hetes busz meg a száguldó személyautók között. Én nem mernék ott elmenni biciklivel, holott van egy elég széles járda. Ott föl szabad menni, és az új kereszt szerint jogszerű lesz fölmenni a járdára. Más kérdés, hogy a járdán közlekedésnek azért van egy alkalmazkodási feltétele, hiszen alapvetően a járda gyalogosoké, tehát a gyalogosoknak, ha elsőbséget kell adni, elsőbséget adunk, nem zavarjuk a gyalogos közlekedését, és azért egy sebességértéket itt tartsunk be. A szabály azt mondja, hogy 10 km, de a mindenkori gyalogos közlekedéshez alkalmazkodó sebesség, tehát ha épp leszálltak a villamosról, és full tele van a járda, akkor szépen a biciklisnek is gyalogos tempóba kell tekerni, ami nem lesz könnyű, mert az a 3-4-5 km/h, de ez az elvárható magatartás. Tehát így változik a járdán közlekedés szabálya, engedményezett, viszont szigorú feltételekhez kötött. Na és akkor innen érkezünk el a zebrához, mert ugye eddig is átmentek a biciklisek a zebrán, csak mindig megkérdeztük, de hogy jutott oda, ha járdán nem mehet. Na most viszont a járdán mehet, oda fog jutni a zebrához, és két dolog között dönthet. Vagy leszáll és áttolja, ez azért jó, mert akkor gyalogosnak minősül, és bizony az a szabály érvényes, hogy a járművek elsőbséget adnak a zebrán a gyalogosoknak. Vagy úgy dönt, hogy nem, én áttekerek. Az áttekeréssel egy baj van, megteheti, egyrészt, hogy azért vigyázzon az ott haladó gyalogosokra, a másik ebben az esetben nem lesz elsőbsége a járművekkel szemben.
Ez nagyon fontos változás.
Így van, én úgy gondolom, tehát nem gyalogos, hanem járművezető, megengedjük, hogy átmenjen, de nincs elsőbsége, tehát magyarul körül kell nézni. Ugye ez akkor veszélyes, amikor tényleg egy biciklis egy járnál 30-40-nel jön, és így átsuhan a zebrán, és az autósnak esélye sincs se észrevenni, se ha cselekedni kell, lassítani vagy megállni. Tehát azért ebből az is adódik, hogy a kerékpárosnak olyan sebességgel kell megközelíteni a zebrát, ha teker, hogyha jön jármű, meg tudjon állni, mert még egyszer mondom, nincs elsőbsége.
Nehéz lesz átkalibrálni az emberek agyát, ugye? A zebra, végre lehet zebrának nevezni, az egy ilyen védett zóna az ember fejében. Persze, körülnézünk, a gyerekeket is megtanítjuk, jobbra-balra néz körül, de amikor oda lépünk, azért érezzük, hogy ott figyelnek ránk. Nagyon nehéz lesz megszokni, nem, a kerékpárosoknak, hogy nekik ott nincs elsőbségük.
Hát de eddig se volt. Tehát igazából
világos,
eddig
zebrán,
se volt.
Csak úgy gondolták. Volt?
Akkor igen, de tekerve nem. Sokan éltek ezzel, hogy lassan tekernek. Úgy szokták a biciklisek egyébként, hogy elbújnak a gyalogosok mellett, és akkor a gyalogos úgy is védi őt. Ez inkább arra a helyzetre vonatkozik, amikor tényleg szinte egy szál kerékpáros jön át a járdán, vagy a zebrán. Ez a veszélyes, mert nem fog leszállni, átteker, épp hogy az autó elfér előtte, pedig mondom, nincs elsőbség a kerékpárosnak. Hát meglátjuk majd valamit valamiért.
Az új kereszt tervezete szerint, ismét hangsúlyozzuk, hogy ez még csak tervezet, alkoholt fogyaszthatnak azok, akik kerékpároznak?
Tehát Magyarországon alapvetően minden járműre zéró tolerancia van, ami azt jelenti, hogy alkoholfogyasztás követően nem lehet ugye járművet vezetni, még a motoros rollert sem, ezt kihangsúlyoznám, de egyedül a kerékpárra, és csak a kerékpárra, mert lesz olyan különleges kerékpár, ezek a tehérszállító járművek, vagy sportkerékpár, arra nem. Tehát csak a kerékpárra az úttesten haladva lesz egy ilyen engedmény, hogy 8000-lék, ha jól mondom, mert ezt mindig keverem, hogy véralkohol vagy légalkohol, de szerintem 8000-lék véralkohol szint alatt szabad csak kerékpározni. Ha fölötte van, akkor úttesten nem, bár kicsit ellentmondásos a szabály, mert akkor ebből ez jön le, hogy kerékpárúton meg igen. Az se szerencsés. Viszont természetesen az alapfeltétel, ami minden járművezetőre érvényes akkor is, hogyha hívott a kerékpáros, a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban kell lenni. Tehát én azt szoktam erre mondani, hogy spiccesen Szőlőbe fönn voltam, megkóstoltam a bort, amit lefejtettem, legurulok a faluig, az még belefér. De hogyha úgy megyek a bicikli, vagy nem vagyok képes vigyázni magamra, akkor nem.
Ez látszik a bicikli mozgásán nyilván, hogy
így van. Hát ez eddig is benne volt a keresztben, csak nem volt ilyen lég- meg véralkohol szinthez kötve, enyhén ittas állapotban. Igazából ez egy nagyon érdekes szabály, hangsúlyozom, semmilyen más járműre, még lovaskocsit vezetve, és ami fontos, rollert vezetve sem. Egyébként mai napig is a rendőrök a belvárosban úgy tudom, hogy vadásznak a részeg rolleresekre, és simán eljárnak ellenük.
Említette, hogy az új KRESZ bevezetni a sportkerékpáros jogi fogalmát, ezt is próbálom megérteni, hogy a gyakorlatban hogyan kell elképzelni. Ez az lesz, hogy akik versenyszerűen kerékpároznak ezekkel az országúti bringákkal, azok közutakon valamilyen szabály szerint szabályosan edzhetnek?
Igen, tehát egyrészt vannak rá egyedi szabályok, már az előbb mondtam egyet, hogy ők például alkoholos állapotban nem mehetnek. Képzeljük azt a helyzetet, amikor az úttest mellett van egy kerékpárút, hogy ott apuka gyerek ott bicajozzon, a versenykerékpáros meg nem akar mögéjük beállni, és ez érthető. Na most ilyen helyzetekben az úttest mellett van kerékpárút, nagyon sokan kiteszik a kerékpárra behajtani tilos táblát az úttesten. Na itt jön az engedmény, hogy a sportkerékpáros, ha rendelkezik ilyen engedéllyel, ezt a valamelyik sportszövetség adja ki, akkor a kerékpárra behajtani tilos után mégis mehet az úttesten, és hát nagyon érdekes szabály az új KRESZ-ben, hogy akár 90 km/h sebességgel is, hogyha tud.
Annyival is tudnak?
Hát azt nem tudom, hogy tudnak-e. Én életemben egyszer mentem 40-nel, lejtőn lefele, de nagyon féltem. Szerintem a 90 az brutális, de elvileg lehetséges.
Rollerezni biztos rollerezett már, és akkor elérkeztünk a darásfészekig, szerintem nyúljunk bele könnyékig. Ha jól olvastam, akkor a kis teljesítményűt majd 12 éves korig, a nagy teljesítményűt 18 éves korig tilos lesz használni. Az idősebbek a kis teljesítményű rollereket a kerékpárosokra, a nagy teljesítményűeket a robogósokra vonatkozó szabályok szerint használhatják majd. Jól mondtam-e? Ez a kérdésem, és hogy mi minden fog ezzel változni, mert a roller az szélsőséges indulatokat tud gerjeszteni.
Nem volt teljesen pontos, úgyhogy pontosítsuk, de azért előtte elmondom a sztorimat. Egyszer fölültem egy ilyen elektromos rollerre, hát mondom, kipróbálom, mint közlekedési szakértő, és ugye én szoktam filmeket készíteni, és abban a pillanatban rájöttem, hogy rollernél nem működik az, hogy elengedem a kormányt egy kézzel, és a kamerát tartom, mert egy kézzel nem lehet rollert vezetni.
Legalábbis csak lehet. Nagyon rövid ideig.
Igen. Úgyhogy ez volt az első kudarcom, többet nem próbáltam meg, no akkor pontosítsuk. Tehát az új KRESZ megfogalmazza azokat a járműveket, amik évek alatt a köztudatban elterjedtek, illetve használjuk őket. Az egyik ilyen a mikromobilitási eszköz, ami nem elektromos roller. Tehát a mikromobilitási eszköz a monovil, az elektromos gördeszka, a Segway, a hoverboard, sorolhatnám, rengeteg ilyen van. Az a rossz hírem, aki ilyennel közlekedik, alapvetően ez inkább gyalogosokra hajaszt, tehát valószínűleg csak járdán közlekedhetnek a tervezett szerint, vagy a játszótéren, tehát ezeket nem szívesen látnánk a közúton, most biztos sokan közlekednek és felkapják a fejüket, de hát ez van, ez az irányelv. Viszont külön azt a elektromos roller, de ebből is kettő van, a kis teljesítményű és a nagy teljesítményű. A kis teljesítményűvel maximum 25-tel lehet menni, vagy szabad menni, ugye ez az, ami a közösségi megosztókban elérhető, és van az a nagy kerekű, nagy motoros, akár 1000 wattos motor is lehet nagy teljesítményű motoros roller, az teljesen külön kategóriába tennénk, például sebesség, illetve kukós is sak szempontjából, de mindjárt beszélek. Tehát még egyszer, kis teljesítményű, nagy teljesítményű, valóban lennének életkori határok. Én úgy látom, ez még vitatott, tehát a kis teljesítményű 12, a nagy teljesítményűnél felmerült ez a 18 év, de én most a kiadott tervezetben 14-et láttam eddig, de ez képlékeny, mert volt már ebből 16-18, csak ugye az az ellentmondás, hogy Magyarországon jelen pillanatban segédmotoros kerékpárt, azaz robogót 14 éves kortól meg lehet szerezni, a jogosítványt szabad vezetni, akkor hogy néz ki, hogy a nagy teljesítmény motoros rollert nem, de az annyira veszélyes üzem, hogy lehet, hogy föl fogják emelni az értéket, mondom, a tervezetben 14 év van. A sebességérték nagyon érdekes, 25 a kis teljesítményű elektromos roller határa, de csak 20-szal mehetnek. A nagy teljesítményű meg 45-tel, szakemberek azt mondják, a biztonsága 20, hát akkor nem tudom miért 25, majd úgy járunk, mint a segédmotornál, ott is volt ez a 40-45, majd lehet, hogy egyszer módosítják, vagy hát most lehet javaslatokat küldeni erre. Ami nagyon fontos még a védőeszköz. Tehát kerékpárnál nem is említettük meg, csak 14 év alatti gyermeknek lenne kötelező a sisak, a fölött mindenki eldönti, hogy használja vagy nem, de az elektromos rollerek esetében nem mérlegelünk, kis teljesítményű elektromos rollernél legalább a kerékpáros isak kell, és ami újszerű szabály, nagy teljesítményű motoros roller, hiszen mondtam, 45-tel mehet, mint egy segédmotor, ott motoros bukós isak lesz előírva. Tehát nem az a kis, amit fölhúzom a fejemre, vettem a boltba épp a sarkon, hanem valódi igazi motoros bukós isak kell, ahogy jelen pillanatban kell egyébként a robogósoknak is.
Zárt motoros ruházat, mondjuk így most egyszerűen, az új tervezet szerint kinek lesz kötelező és kinek nem? Tehát nem csak a sisak, hanem a többi.
Minden ilyen eszköz, ami kötelező lenne, ez nagyon megosztja, úgy látom, a társadalmat is, hát nyilván mindenki a saját érdekeit nézi. Azért, ha megnézzük, komoly motorosok mindig fölöltöznek. De azért mindig látok nyáron 1000 köbcentis motorra, strandpapucsban, rövid nadrágban motorozott, a sisak ugyan rajta van, azért megnézném, ha elesik, mi történik vele, valószínűleg nem túl jól fog kijönni a helyzetből. Ezért nagyon érdekes, mert Európában csináltunk egy felmérést, 2 országban van kötelező felszerelés a sisakon kívül, úgy néz ki, Magyarországon is bejönne, lakott területen kívül. Tehát azért, ha a strandra lemegyek a lángos ütez motorral, akkor elég lesz a bukósisak. Lenne kötelező az átruházat. Ez is azért eléggé rugalmas, mert nem azt mondjuk, hogy protektor, motorosok tudják, mit jelent, egy maszkoruhai zártruházat, ha így nézem. A zárcipő, hát egy tornacsuka is az, de mégse szandár meg papucs, és a kesztyű. Ha valaki motorozott, vagy esett el, azt tudja, hogy a kesztyű a legfontosabb, mert az él először a földre. Tehát én úgy gondolom, ezek az eszközök javaslatként jók, hát aztán majd meglátjuk a társadalom, mit szól hozzá, illetve hát a motorosok elsősorban.
Szemezgettem még a tervezetből, látom, hogy lenne óvoda és iskola övezet. Ez például tipikusan olyan, hogy én azt hittem, hogy eddig is volt, mert annyira normális lenne, hogy legyen óvoda és iskola övezet, meg hogy normális ember nem forma egyezik hétfő reggel 8 órakor egy általános iskola előtt. Ez mégis új, hogy észrevettük, hogy vannak óvodák, iskolák, ott máshogy kéne szabályozni a közlekedést?
Hát ez úgy van, hogy az életben működik, most legalizáljuk a jogszabályba is, tehát valóban vannak új övezetek, ilyen az óvoda, iskola övezet. Az előbb már említettük, hogy például itt megengedett lenne az útes közepén megállás, amíg kiteszem a gyereket, de egyébként lenne városközpont övezet, 30-as sebességgel, ez is egy új terv, ilyen táblát láttam, akkor kerékpáros utca, ami szerintem kerékpáros övezetnek kéne hívni, de a kerékpáros utca kerékpárosok részére nem láttam még ilyet, vagy lenne a nemzeti emlékhely külön kiemelve a Kresszbe, ahol speciális szabályok lennének, talán a Kossuth téren van hasonló rend, vagy máshol is lehet, tehát ezek újszerű dolgok, ami nagyon érdekes, hogy a lakó ilyen övezet, az megmarad, annyit sikerült elérni, és ez is a nevemhez köthető, mert lakópihenővezetben egy ilyen hosszú felsorolás majd ki nem hajthat be, nem tudnám fejemben most elmondani. A lényeg, hogy például személygépkocsi csak akkor, ha ott lakik, vagy oda látogatna, már ezen is lehet vitatkozni. Nálunk például oktatás során soha nem ment be tanulóvezető, emiatt lakópihenővezetbe. Tehát magyarul úgy kaptak jogosítványt, hogy nem is gyakoroltak ilyen helyen, pedig kellett volna. Na most egyszerűsítve lesz, lakópihenővezetbe célforgalomba lehet csak bemenni, tehát nem azért, mert arra rövidebb, hanem valami dolgunk van ott. Megmarad a 20 a sebességérték, de a táblába bele lesz írva a 20. Ez nagyon érdekes, és itt már is felmerül egy kérdés, hogy oké, ha a Kressz megjelenik, benne van a 20, na de a közutakon mennyi idő után fogják ezeket kicserélni, mert nyilván az egy nagy munka, tehát itt azért hiába jelenik meg majd valamikor az új Kressz, azért még évek telnek el, mire minden jogszabály alkalmazkodik ehhez.
Mert úgy látom, hogy a 30-as táblák egyébként is nagyon terjednek, ilyen saját hatáskörben rendelgetik el, és akkor az új kereszt is néhány helyen elmozdul ebbe az irányba.
Igen, hát a 30-as övezett táblát én azért nagyon szeretem, ugye tudod dolog, hogy én is oktatok autóba, hogy egy valaki tartja be 30-at az övezetbe, az oktató autóba ülő tanuló vezető. Sajnos itt megint az volt a szlogen, azért 30, mert akkor legalább nem mennek 54 gyorsabban. Tehát vagy nyilván van ennek visszatartója, nem a 30-as táblának bizonyítja a kis buckák, egyébként ennek is lesz új táblája a fekvőrendőröknek, tehát nem ugyanaz, mint a régi az egyenletlen úttest, tehát kénytelenek vagyunk ennyivel menni, de ha nem lenne ott, akkor nem mennénk ennyivel, hiába van ott a tábla.
Beszéljünk egy kicsit a gyalogosokról, a legfontosabbakról, hogy mi változik az ő közlekedésükre vonatkozóan, nekik mit kell betartani. Oké, ők a leggyengébbek, de rájuk is vonatkoznak majd, adott esetben akár új kötelezettségek is. Vannak ilyenek?
Vannak, igen. Tehát kihangsúlyoznám, hogy a gyalogos átkelés, ugye az a legveszélyesebb dolog, mindig kellő óvatossággal történjen. Tehát a gyalogostól elvárható zebrán is az, hogy körültekintsen, sőt a keresztben van egy ilyen mosolyogtató mondat, hogy szemkontaktust kell felvenni a vezetővel, hogy valóban, ez teljesen életszerű dolog.
Működik, én arra tanítom a gyerekeimet, nagyon hogy helyes. Így incsenek is a sosornak.
Nagyon, ez is benne lesz, hogy jelezze azt, hogy át akar menni, ez akkor vettük az ötleteket, tehát azért nem mehet át csak úgy. És pont azért, hogy ne menjen csak út, egy nagyon újszerű szabályt mondanék, és ez is életszerű, hogy a gyalogos, amikor átkel az úton, mindenféle eszközt félre kell tenni, ami a figyelmét elvonja. Tehát legyen az mobiltelefon, még azt is, ha szó szerint veszem, értjük ez alatt, hogy a fülest vegye ki a füléből, és ne hallgasson zenét, de még Rubik kockát se forgasson közbe. Tehát ez szerintem egy nagyon komoly felelősség lesz a gyalogosok felé, reméljük betartják.
Ez már nem az új kereszt tervezetében van benne, de változhat a jogosítványszerzés módja is. Hírek jelentek meg arról, hogy lehetne majd szimulátoron tanulni, és hogy családtagok is részt vehetnének valahogy az oktatásban, ha ezt tényleg bevezetik. Kezdjük a szimulátorral, az tényleg lesz, és ha igen, az mire jó?
Nagyon fontos, hogy sokan hívnak föl, hogy de hát böngészik az új kereszt, és nem találják ezt a szimulátort, meg a B-vel lehet-e kis motort vezetni, hát azért, mert ez nem a keresztben van. Tehát amikor a kereszt alkotási folyamat megindult, kiderült, hogy több mint 100 jogszabályt kell a kereszthez igazítani. A közútasok jogszabályait, a műszaki szabályokat, a szabálysértési jogszabályokat, és így van ez az oktatási szabályokkal is. És akkor mi szakemberek leültünk és átbeszéltük, hogy van-e olyan újszerű Európában alkalmazott dolog, amit át lehetne venni a magyar képzési rendszerbe, és ez volt a szimulátor és a családtagi oktatás. Egyelőre beszélgetünk róla. Egyelőre gondolkodunk azon, hogy tényleg mennyi haszna van ennek, és majd, ha az új kereszt megjelenik, és jön a többi jogszabály, akkor dől el, de igen, felmerült, hogy szimulátorra ki lehessen váltani pár órát. Nagyon korszerűek a mai szimulátorok, tényleg olyan, mintha autóba ülnék, akár az oktatás elején a technikai kezelést gyakorolni, akár az oktatás végén azokat a szitukat, ami nem fordult elő az oktatás során, jön egy szirénázó mentőautó, ne adj Isten, egy vaddisznó szalad előttem, ugye ezek tipikus példák. A családtagi oktatás meg egy érdekes kezdeményezés, azért Budapesten nem annyira divat, de azt tapasztaljuk vidéken, úgy jönnek a gyerekek, hogy traktorral jönnek az oktatásra, tehát apuka, anyuka már azért valamennyire megtanította, lehetne ezt legalizálni, nyilván nem az oktatás meg a vizsgáztatás kárára, tehát itt azért a szülőknek a hatalmas felelőssége lesz, mert ha rossz dologra tanítja a gyerekét, meg fog bukni a vizsgán. Tehát itt szó van arról, hogy akik ilyet vállalnának, azoknak egy nagyon komoly felkészítést tartanánk, hogy azért mire tanítsa meg a gyereket.
De az is úgy néz ki, mint a hivatalos oktatás, tehát hogy apuka vagy anyuka az anyósülésen ül, a gyerek a sofőrülésben, és az apuka vállal felelősséget mindenért, mert a gyereknek még tulajdonképpen nincsen jogsia, mégis kint van a forgalomban?
Ez így van. Egyébként mondom, csináltunk felméréseket Európában. Van, ahol ilyenkor a tanulóvezető a felelős, bármilyen furcsa, pedig nincs jogosítványa, de a legtöbb országban vezető. Ugye itt például egy nagy kérdés, hiszen a jelenlegi oktatóautókban vannak pótpedálok, vele lehet nyúlni, hogy apuka azon ki, hogy kiabál, mit fog csinálni, vagy behúzza a kéziféket esetleg bizonyos helyzetben. Ha egyáltalán van, a legújabb autókon már az is egy kicsit más szerkezet. Tehát ez azért még kiforratlan. Jogi oldalon azért megbukhat ez a dolog. És nagyon érdekes, hogy beszélgettem apukákkal, nagyon sokan azt mondják, én a gyerekemet nem.
Miért mondják?
Mert nem tudom, nem bízik benne, vagy úgyse hallgat rá. Tehát nyilván ez már más kérdés.
Pedig itt most mindenkinek nagyon sokat kell tanulnia, mert ha tényleg lesz új kereszünk, akkor tulajdonképpen annak, aki bárkinek, aki közlekedik, és aki tanítja is, mint önök, mindent újra kell tanulnia. Ez milyen fórumokat, milyen tananyagokat, mennyi időt igényel majd? A jogszabályok biztos meg lesznek, de amíg ezt mindenki fölfogja, hogy mi minden változott. Pedig az első naptól gondolom be kell tartani, lehet, hogy lesz valamennyi türelmi idő.
Én sajnos a jogalkotási folyamatban ez úgy fog működni, mondok egy hasamra ütök, szeptember 30-ától hatályba lép az új kressz, akkor szeptember 30-én vagy október 1-én már az új kressz szerint lehet szabad közlekedni. A türelmi idő inkább az, hogy most a rendőr egy helyzetben elnézi, vagy nem. De egy baleset van, akkor az új kressz szerint fogunk eljárni. Vizsgán nem kérdezhetjük azt, hogy egyébként az a kérdés, hogy mi volt a régi kresszbe. Tehát nekünk teljesen át kell állni, és ezért nagyon fontos, hogy a kressz az a jogszabály, amivel nem lehet azt megtenni, hogy magyar közlönyben megjelenik, és a végén az van, hogy holnaptól hatályba lép. Tehát ott kell legalább, ahogy én számolom, minimum fél év, de talán még több is, amíg tananyagokat írunk, átírjuk a könyveket, az online tananyagot, vizsgakérdéseket kreálunk, mert mondom, nem lehet rég dolgokat kérdezni, tehát ez egy nagyon komoly folyamat lesz a részünkről, és hát az új kressz 9,5 millió embert érint, nem csak azokat, akik most jönnek jogosítványért, tehát meg kell tanítani azokat, tudomásom szerint lesznek tananyagok, én magam is készítek nagyon sok filmet, videót pont azért, hogy segítsek, hogy tanítsak, de az online tananyag úgy néz ki, elérhető lesz mindenki számára. Könyvek is biztos, hogy meg fogják jelenni a piacon az új kresszről, és arra kérek mindenkit, hogy igen, tanulmányozzuk, mert nem mondhatjuk azt a rendőrnek, hogy de bocsánat, én nem tudtam ezt a szabályt, mert ha él a kressz, akkor tudni kell.
Most egyébként, hogyha valaki következő egy-két hétben, vagy egy-két hónapban beiratkozik egy autós iskolába, akkor szerencsétlent úgy tanítják, hogy megtanítják a jelenlegi kresszre, és minden egyes szituációban elmondják neki, hogy ez lehet, hogy néhány hónap múlva már nagyon nem így lesz.
Én a héten azt mondtam a kressz tanfolyamon, hogy mindenki nagyon gyorsan fejezze be a tananyagot, és ne bukjon meg a vizsgán, mert akkor a szerencséje van, mondom, ha szeptember lenne, akkor szeptemberi még le tud vizsgázni. Sajnos ez a helyzet, hogy aki átcsúszik a határidőn, annak tudni kell addig a régi kreszt, utána pedig az új kreszt, akár kresszvizsgára készül, akár vezetni jár, vagy forgalmi vizsgára készül.
Van valami, ami nem került be az új kreszt tervezetébe, és emiatt nagyon fáj a szíve érte?
Én szerintem nem, tehát én annyiszor böngésztem meg, hát nem titok, azért volt egy szakértői csoport, és ott azért kérdezték a véleményemet, beszéltünk is erről, hogy szerintem minden belekerült. Én egy picit talán egyszerűsítettem volna, de megértettem, mondom, a jogászok érvét, hogy bizonyos szabályokat nem lehet egyszerűsíteni, mert sok mindenkit ki kell szolgálni. Majd az élet, ahogy hozza, majd így rájövünk, hogy mi az, ami benne maradt, mi az, ami kikerült. Ja, van egy téma, azt azért elmondom, és ebből hatalmas vita lesz, az új kreszben egyértelműen szerepel, hogy lakott telten belül a tompított fényszórót nappal is be kell kapcsolni, amivel nincsen gondom, de egy szót nem írnak a nappali menetjelzőről, ami ma a széria felszerelés szerintem már 10 éve az új autókon, tehát nagyon úgy néz ki, hogy az új kressz száműzni a nappali menetjelzőt. Itt azért az autógyártókkal is kéne egyeztetni, na majd meglátjuk ebből mekkora vita lesz. Értem az érvet, az a baj a nappali menetjelző, hogy el kell sötétedni, és az emberek lusták nem kapcsolják be a tompított fényszórót, nem látni őket, és hátulról se látni, mert ugye a nappali menetjelző lenne a problémája, hogy hátul nem még a piros helyzetjelző.
Ilyen a rácsúszásos baleset.
Bizony, tehát azért ez egy érdekes helyzet, kíváncsi vagyok, hogy a társadalmi vitában lesz-e reagálás.
A műsorunk végén pedig akkor, ha néhány év múlva itt vannak az önvezető autók, akkor írhatjuk újra az egészet, és hívhatjuk önt újra ide átbeszélni?
Sőt, hát mindig azt mondom, az én oktatói szakmám végét is látom, ha már nem kell oktató, mert az autók önvezetésben működnek. Én szerintem azért még messze lesz, tehát szükség lesz ránk, és persze lehet hívni. Azt nem mondom, hogy ez a kressz is 50 évet meg fog élni. És nem azért, mert nem jó, hanem azért, mert annyira fejlődik a világ. Mi lesz, ha holnap jönnek a légdeszkák, a repülő alkalmazottságok? Tehát én úgy gondolom, hogy pár évig azért jó lesz, aztán meglátjuk.
Az Arénát hallották az Inforádióban, Pető Attila, a kressz professzor volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik, sőt, akár kommentelhetik is a YouTube-on, de ez utóbbit ne autóvezetés, motorozás, biciklizés vagy rollerezés közben tegyék. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, és ha tetszett a beszélgetés, akkor osszák meg a közösségi médiában. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.